Erős áram Isten, kedves bátor Isten, szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet, reformációi sorozatunk második napján, és köszöntjük körünkben dr. Gál Sándor, református esperes testvérünket, aki Ramosaházán lelkész, de nyírségi származású is, és azon kívül a Debreceni Hittudományi Egyetemnek is a tanára. Isten hozta közénk, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és amint azt a tegnap már bejelentettem, tovább megyünk a Luther zsoltárok alapján, azokon a zsoltárokon, amelyek éneket ír, és a énekes könyvünkben is megvan. Így ma a 46. zsoltár felül magyarázata. Isten hálása legyen az együttünk. Dicsérjük Istent a 389. énekkel.
Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inok, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, valamint volt kezdetben, azonképpen most és örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenség Ura, Teremtő Atyánk, mi mindig is a Te kezeidben voltunk, csak néha megfeledkeztünk erről, és úgy viselkedtünk, úgy szóltunk és cselekedtünk, mintha függetlenek lennénk tőled. Megváltó Krisztusunk, mi mindig is a Te eljegyzett gyermekeid voltunk, hiszen az értünk bemutatott egyszeri tökéletes váltságod, a Golgotai kereszt érdeme mindannyiunk számára érvényes volt kezdetektől. Szentlélek Úristen, mi mindig is meghívottjaid voltunk, csak az emberi hívások és kívánságok áradatában félrehallottuk és rosszul értelmeztük a te hívásodat. De köszönjük neked, hogy ebben a testvéri közösségben ma este együtt lehetünk, és imádhatunk, mint egy örök igaz Istent, aki kijelentetted magad nekünk, és lehajoltál hozzánk fiadban, Jézus Krisztusban. Nem csak, hogy gyengék, korlátoltak, nem csak, hogy betegségre, nyomorúságra és bűnre hajlandók vagyunk, hanem azok is mindenestől, de teljes a reménységünk, mert megbíztattál bennünket, hogy szóljunk hozzád, mert te már előbb szóltál, és a te megigazító, kegyelmet adó szándékod teljesül rajtunk. Látod, hogy honnan érkeztünk, és azt is látod, hogyan érkeztünk. Mi meg szeretnénk tudni, hogy mi a véleményed rólunk, szeretnénk hallani a te isteni kijelentésedet, hogy tisztíts meg teljesen, végy lakozás bennünk, sőt, válasz ki, eszközödül és használj bennünket ebben a múlandó és romlandó világban. Mennyei Atyánk, mindezt nem a magunk érdemeiben bízva, hanem a te egyszülött fiadért, ami Urunkért merjük kérni, légy közöttünk, szent lelked és ígéd által. Amen. Isten igéjét hallgassuk fennállva, ahogyan azt olvasom a mai estére kijelölt Zsoltárból, a Zsoltárok könyve 46. részéből. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld és a hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Egy folyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Népek háborognak, országok inognak, ha az Úr mennydörög, megretten a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön, háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, láncsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Amen. Valljuk meg a mi győzelmes hitünket együtt és fennhangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Helyünket elfoglalva 233. ének eléneklésével készítsük szívünket Isten ígéje és üzenetének a meghallgatására, 233. ének, mi Urunk, édes Atyánk. Mi Urunk, édes Atyánk, kedves testvéreim, a Krisztusban Isten igéje szól hozzánk. Ezért olvasom azt, és az ő lelkének ereje által hirdetem közöttetek az ő üzenetét, úgy, amint az előbb felolvasott Zsoltárban található megírva a 46. Zsoltár 11. versének az első felében. A 46. Zsoltár 11. verséből így szól Isten igéje. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Amen. Szeretett testvérek, ha a 46. Zsoltárt teljes egészében magunk elé vesszük, akkor egy mai átlagos ember azzal a kérdéssel áll elő, és azzal az igénnyel áll elő, hogy megmondja a zsoltárosnak, és mindazoknak, akik mögötte állnak ma a zsoltárnak, akik hisznek az Úrban, hogy honnan veszi ez az ember a bátorságot. Mert ez az ember, aki megírta ezt a zsoltárt, vagy vakmerő, vagy tud valami nagyon fontosat. Hiszen olyan dolgokról beszél, amelyek sok más ószövetségi történethez képest felnagyított, felsokszorosított méretben valóságosan jelenik meg. Hiszen olyan dolgokról van szó, mint például, amikor Dávid előáll is a filiszteus Góliáttal szemben csatát kezdeményez, vagy folytatna. Nyilvánvaló, hogy a testi erejét, méreteit, felszereltségét tekintve ő messze eltörpül a hatalmas filiszteus Góliáttal szemben. Vagy olyan ez a zsoltár, csak sokszoros méretre nagyítva, mint amikor Dániel egy hatalmas világbirodalom vezetőjének azt meri mondani, hogy nem imádjuk a szobrot. Ma azt mondanánk, ha ketté feszítettek, vagy ketté vágtuk, akkor sem. Ő azt mondja, akkor sem, hogyha a tüzes kemencét kell megjárni, vagy az oroszlánok vermét, vagy bármelyik kínzási, kivégzési módot adjátok fenyegetésül. Nem imádjuk, mert meg tud szabadítani a mi Istenünk, de akkor sem imádjuk, ha ő ezt nem tenné is. Teljesen így áll ki ez a zsoltáros kétszer is. Először is a természeti erők nagy pusztításával szembe megidézve a föld erejét, a természet nagy félelmetes erejét, földrengéssel, földindulással szemben, amely felülmúlja az általunk is ismert cunamit, amit egészen közel hoztak az elmúlt években a televízió képernyői, mert ott a tenger mélyében keletkező földmozgás eredményeként a tenger kikéreszkedik a maga medréből és belenyal a földbe, hogy magával vigyen onnan valamit. A zsoltáros még ennél is komolyabb katasztrófát idéz meg, és arról beszél, hogy egy olyan helyzetben kíván helytállni adott esetben, amikor olyan földrengés, olyan földindulás lesz nyilvánvalóvá, amikor a hegyek alapjai rendülnek meg, és a hegyek beleugranak, beleesnek a tenger mélyébe. A kimagasló hegyek, amelyek az ember számára a veszedelem idején a menekülési pontot jelentik, a reménységet jelentik. Azt mondja a zsoltáros, hogyha ez a helyzet beállna, hogy megrendülnek a hegyek, kimozdulnak a helyükről, ami mondanánk elképzelhetetlen, de már a mostanában tapasztalt nagy katasztrófák idején csinyán bánunk ezekkel a megállapításokkal, ha ez bekövetkezik, hogy a hegyek kimozdulnak a helyükről, és belevetik magukat a tenger mélyére, akkor is helytállok. Még egyszer kiáll a zsoltáros. Érdemes elolvasni a saját csendességünkben ezt a 46. zsoltárt. Még egyszer egy különös kiállása van, és azok, akik vakmerőségnek tartják, valóban megalapozottan mondhatják, mert nem a természeti erők nagy kimozdulásával akar viaskodni és ajánlja a győzelmet, hanem a népek háborgásával áll szembe. Lehet, hogy az erőt tekintve ez kisebb, ha összesítjük, mint a természeti katasztrófák, de az emberi kardok, íjak, láncsák, támadásai, az emberi gonosz gondolatok, a nyelv támadása, az mindig veszedelmesebb és mindig fájdalmasabb annál, mint amit a természet erői pusztításként jelenítenek meg. Előáll a Zsoltáros másodjára is, és azt mondja, nem csak, hogy a természeti erőkkel szemben állok stabil lábakon, hanem a harci helyzetben is a népek háborgásával, a lándzsákkal, íjakkal, a harci kocsikkal, közeledő emberi indulatokkal szemben is biztos lábakon állok. Reformáció hetében vagyunk, közös lélekkel. Egészen hasonló lehetett volt a 16. század emberei között a reformáció korában Luthernak vagy Calvinnak a személye, akik egy-egy szál emberként a maguk helyén megállnak a Wormsi birodalmi gyűlésen, vagy a genfi tanáccsal szemben, minden kényszerítéssel, minden lehetséges vallatással, pusztítással, halálra ítéléssel, kiátkozással szembesülve. Ugyanez a realitás van ott a reformátorainkban, hitvalló őseinkben. Szét lehetne őket tépni, le lehetne őket taposni egy legyintéssel, és el lehetne tüntetni még az emlékeiket is a gondolataik kezdetén, mintha ez a Zsoltáros lenne, a Zsoltár lenne a szívükben, ezek kiállnak. És tegyük fel a mai ember ismételhető kérdését, honnan vették, honnan veszik ezek annak idején a bátorságot? Az, hogy honnan ez a Zsoltárnak a titka, testvérek. Egy olyan titok, amelyet művészi módon rendkívüli megfontoltsággal beleszerkeszt az Isten embere ebbe a Zsoltárba. Olyan pontosan, mint ahogyan a szövőszékre felvetik a felvető fonalat, aztán jön a szövés. Olyan pontosan és olyan megtervezetten, valóban művészien, higgadtan, mint amikor tudja a szövő asszony, hogy mi fog ebből kijönni. Hogy nem csak hosszanti fonalak vannak, hanem jönnek a keresztfonalak, és tudja, hogy melyik sor után mi következik, mikor kell a szálakat föl alá bújtatni, mikor milyen minta rajzolódik ki, és mikor tűnik el a minta, aztán mikor kezdődik el a következő minta. Aki szövi, az tudja, láthatatlanul előre látja és tudja, hogy mi kerül le a szövőszékről. Idősebbek biztosan tudják, a felvetés az nagyon fontos. A szó szoros és átvitt értelmében döntő, hogy jó legyen a felvetés, és jó legyen a levétel, majd a lezárás is meghatározó. Hát ez a titka ennek a Zsoltárnak. És ha ezt a titkot értjük, boncoljuk, ha Isten lelke kinyitja előttünk, akkor bátran mellé állhatunk a Zsoltárosnak és a reformátoroknak, és minden előttünk járt nemzedékben élő hívő embernek, és mondhatjuk, hogy ez a Zsoltáros nem vakmerő. Akkor sem vakmerő, amikor a természet nagy erőivel szembe megy, és akkor sem, amikor azt mondja, hogy népek háborgása, harci fegyverek a maga korában, és a mi korunkban a mai modern harci fegyverek, vagy megfélemlítések idején azt mondja, hogy nem félek, megállok. Hogy mi ez a helyes felvetés? Ez az, kedves testvérek, hogy a Zsoltáros nem a földrengéssel kezdi. És nem a népek félelmetes háborús morajlásával kezdi a gondolatait és a szavait. És itt van a mi tévedésünk. Itt lehet a mi mai kereszténységünknek, a mindennapi keresztény hitgyakorlatunknak egy óriási hibája, egy megásott gödör, amiben sokszor beleesünk. Mert mi a félelmeinkkel szoktuk kezdeni. Ha az Isten elé állunk, vagy emberek elé állunk, akkor a bajainkkal, a sérelmeinkkel, a sértettségünkkel és a sérüléseinkkel indítunk. A hiányainkkal, a szorongásainkkal, a bajainkkal. egy rendkívüli ötletet ad, jó tanácsot ad a zsoltáros. Soha ne azzal indíts, ami belőled fakad. Soha ne arra a startvonalra állj, amelyiket te rajzoltál meg az életed egy-egy szakaszában. Soha ne a félelmeiddel indíts, hanem első helyre mindig az Istent és az ő cselekedeteit helyez. Úgy is mondhatnánk, hogy az Isten térfeléről kell indítani, az Isten oldaláról kell indítani még a gondolatainkat, mert a zsoltárban ezért ez a nagy magabiztosság. Ő a startvonalnál a lényeg szempontjából az örökkévaló Istent határozza meg. És ez a helyes életszemlélet. Ez a jó élet stratégia, és ugyanezt figyelhetjük meg a második fázisban, amikor másodjára is előáll, amikor az emberi harcok összevisszaságuk háborúsággal lép ki szembe a frontvonalra, akkor is az Istenből indul el. És miután a nagy természeti csapások esélyét rajzolja meg, visszavonul. Visszavonulót fúj, és visszamegy az Isten védvonalába, az Isten városába, gyönyörűen rajzolja le azt a várost, amelynek az élővíz folyama adja a tisztaságát, az élet esélyét. A zsoltáros szerkesztése is művészi. Valóban művészi, nincs két panasz egymás után. Nincs két riadalmas kép egymás után, közte van egy motivum, mondanánk a szövés példájával élve. A motivum az, hogy Isten erős, Isten minden hatalommal bíró Úr. Nincs két gyötrődés, nincs két tusakodás egymás után közvetlenül. És megint nézzük meg magunkat. Úgy vannak ezzel a reformátusok is, mint az evangélikus testvérek, vagy a metodista testvérek, vagy a többi keresztjének, megállunk, találkozunk, megtalálkozunk, megkérdezzük, hogy vagy. Aztán, ha bizalmas a viszony, akkor adjad neki. Adjad a panasz áradatot, mondjuk az egyházunk ezer sebből vérző bánatát, szomorúságát, tévedését, bűneit. Mondjuk a mulasztásokat, levegőt se veszünk, abba se hagyjuk az egyiket, már kezdjük a másikat, és gyönyörűen, megállás nélkül egybeszéljük a bajainkat. És rogyadozik a beszélgetésünk. És rogyadozik a kereszténységünk. Mert nem jó stratégiában, a lehetőségeinkkel nem helyesen élve éljük meg ezeket. Megszakítás nélkül mondjuk a kor kihívásait, a kísértéseket, a bennünket legyőzni akaró korjelenségeket, mennyit romlott ez a világ. A zsoltáros nagy tanítása mindannyiunknak az, hogy az örökkévaló Isten jelenlétében olyan erőhátterünk van, amely kifogyhatatlan, egy olyan védvonalunk van, amely megdönthetetlen. Hiszen keresztény hitünk alapja, lényege az, hogy Isten megdöntötte a megdönthetetlent. Ugyancsak ezekben a napokban elhallgathatatlanul szembesülünk a halállal, a haldoklással, a gyásszal, az elmúlással, ezerféle csatornán nem lehet úgy végigmenni az utcán, a munkahelyen nem lehet úgy megjelenni, hogy valakinek a megjelenése, a virágcsokra, a gyertyája, az öltözete ne emlékeztessen arra, hogy itt elmúlásnapok vannak sokak tudatában. Van egy védvonal, egy megdönthetetlen védvonal, amelyik azt jelenti, hogy Isten ezt a számunkra riasztó állapotot, a halált, az emberi korlátoltságot, az időkorlátot, az energiakorlátot, a fiatalság korlátot megdöntötte az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ez a zsoltáros titka. Krisztus előtti korban is ez az ő titka, és ez a mai hívő keresztény ember élettitka, hogy van földrengés. Igenis, van földrengés. Igenis, van háborúság. Ropoghatnak a fegyverek, vagy csendesen pusztíthatjuk egymást, és pusztítanak, ölnek bennünket intézkedések, emberi nyelvek, szószátyár, vélemények, de van védvonal. Ha mi szeretteink is meghalnak, és mi is meghalunk a szeretteink előtt, nekünk is van betegségünk, és lesz betegségünk. a mi pénzünk is elfogy, és értéktelenné válhat. Ránk is rántámadhat a kísértő, és legalább olyan ajánlatai vannak a kísértőnek, a mi számunkra, hanem különbek, mint a világ fiai számára. De ezzel kezdhetjük, amivel a Zsoltáros. Ezzel a bizonyossággal, az Istennel való szent szövetségből lépünk ki ebbe a világba, és azt mondjuk, az első sóhajunk és az első szavunk, mint a gyermeknek a mama, az első szava a hívő embernek, Isten a mi oltalmunk. Védelmi rendszerünk van, amelyikből kilépünk. És ez a védelmi rendszer még titokzatosabb, még mélyebb, még inkább az életünk bugyraiba bevilágító titkokat hordoz. Mert ahogy olvassuk a Zsoltát, és megyünk beljebb és beljebb, követjük az ő gondolatmenetét, kiállunk a nagy veszteséges lehetőséggel szemben, visszavonulunk az Istennel való közösségbe, aztán megint szembesülünk az emberi támadásokkal szemben. Ott a közepében van valami titokzatos dolog, a Zsoltár belsejében, a védelmi rendszernek a legbelső titka, amelyet úgy mond a Zsoltár, hogy csend. A csend. A világ számára a semmi, a nulla, az értéktelenség, a tehetetlenség, a mozdulatlanság. Itt meg az értékek középpontja, a Zsoltárnak a szíve, amikor azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A csend. A csend a számunkra az a szféra, amelyikben az ember nem a riadalmaival vetekedik, ahol nem a tenger morajlása győzi le a belső erőket. A csend az a szféra, ahol nem a hegyek ropogása és a harci fegyverek zaja szól, hanem az Isten emberének a csendje az az állapot, amikor az Isten beszél. A csend nem mindig zajtalanság. Nekem egy kicsit furcsa itt prédikálni, mert egy kicsi faluban mi mindig csendben prédikálunk. Nálunk nem hallatszanak az autózajok és a dudák. De ez tökéletesen jó illusztráció arra, hogy a csend lényege nem zajtalanság. A csend lényege sokkal másabb, mélyebb. Sokkal mélyebb és sokkal magasztosabb dolog. Nem a külső körülményeknek a függvénye, hanem sokkal inkább a belső állapotnak a következménye. A csend az a valami, ahol és amikor Isten neked bemutatkozik. Nem azért, mert te meg én olyan okosak vagyunk együtt vagy külön-külön, hanem mert az Isten ilyen. Hogy az Isten ilyen intelligens, ilyen emberbarát, ilyen emberszerető, hogy megjelenik nálunk minden nyomorúságunk, félelmeink ellenére, és az érdekünkbe bemutatkozik. Nem várja azt, hogy mi feltárjuk magunkat, hanem ő közeledik. A csend az életednek az a titka, az az aranytartalék fedezete, amikor az Isten megfogja a kezedet, amikor az Isten maga kizárólagos hatalmával, jogával megfogja, megérinti a lelkedet. Ha szabad így mondani, amikor az Isten megölel, magához ölel, nem csak dirigál, nem csak utasít, nem csak mondja, hogy hogy kellene élned, hogy jobb legyen, hanem az Isten megölel, és ettől leszel képes kilépni a földrengés idején és az emberi háborgattatások idején. Mert az Isten, amikor megjelenik a csendünkben, hozza azt, amivel kiállhatunk. Mivel állhatunk ki? Sokkal kevesebb és egyszerre sokkal több ez a valami. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, az Isten. Vagyis a csendnek a termelvénye, gyümölcse egy tudás. nem intellektuális ismerettudás, hanem tapasztalaton alapuló tudás, bizonyosság, egészen egyszerűen az, hogy tudjuk, hogy ő kicsoda. A csendben lehet megtudni, csak ott lehet megtudni, hogy kicsoda az Isten. És ha megtudod, hogy kicsoda az Isten, és miért ne tudhatnád, akkor tudod, hogy ki vagy önmagad. És ennek lesz az egyenes következménye, hogy mindent tudsz másokról. Nem lesz meg minden ismereted a másik emberről, de minden tudásod meg lesz ahhoz, hogy tudjad, hogyan kell a társaddal, a szomszédoddal, a gyermekeddel, az ellenségeddel bánni. Hogyan lehet megállni a harci zajok, az íjak, a harci szekerek ropogása idején. A csend az a valóság, amikor eldőlnek a dolgok. Amikor nem a külső zaj és a rémületnek a zaja borítja meg az egyensúlyunkat, hanem ott állsz, mint Luther Márton, Nyíregyházán, a magad helyzetében, a magad családjában, a magad szerettei körében, a magad egyházában, vagy mint Calvin János, mi reformátusok a magunk egyházában. És azt tudod mondani, hogy sok mindent tudok már is, sok mindent nem tudok még, de azt tudom, hogy Isten az én Uram és az én megváltóm. A csend az egy helyzet. A csend az a helyzet, amelyikben Isten rekonstruálja újra meg újra, akár minden nap. Ha kell egy nap, ötször is rekonstruálja számunkra a velünk való eredeti tervét és szándékát, hogy mi végre lettünk ebben a világban, és mi végre vagyunk ebben a világban, és mi végre leszünk, és merre tart az életünk. Ebben a csendben az Isten megerősíti bennünk azt, hogy annyira kedves neki az életünk, hogy azért mindent átrendez. Isten átrendezi a világot az emberért. Még ezek a természeti jelenségek is azért lehetnek. Ezek a pusztító erők is azért vannak, és azért engedi meg az ember elleni fellázadását, pusztítását, ezt az átrendeződést, hogy mozgósítson minden erőt és minden lehetőséget ezen a világon, hogy kifejezze az Isten, hogy fontos az életünk. Annyira fontos az életünk, hogy maga lépett be ebbe a világba. Annyira komolyan vett bennünket az Isten, hogy beköltözött ebbe a világba. És ez neki sokkal nagyobb berendezkedés jelentett, bár ő teremtette a világot, hiszen emberi testet, alakot vett fel Krisztusban. Ennyire komolyan vett, hogy ennyire beköltözővé vált, gyermekként született, nevelkedett, emberré formálódott, felnőtté vált, nyomon követhetővé tette az Isten magát annak érdekében, hogy mi is nyomát követhessük az életben. Beköltözött az Isten a világunkba, azért, hogy majd, amikor eljön az idők teljessége, az a teljesség, amelyik a végső új, végtelen kezdetet jelenti, akkor mi is beköltözhessünk hozzá. Újjá teremtett, feltámasztott, új testet nyert formában, a hozzánk beköltöző Isten lakásában, mennyi dicsőségébe költözhessünk be. A csendből lép ki a zsoltáros, és ezért mindent másként lát. A hegyek elmozdulását is, meg az emberi támadásokat is. De azzal az önazonossággal lép ki a csendből, azzal az egyszerű másik hitvallással, amivel bezárja ezt a zsoltárt, mert ugye azzal kezdte, hogy az Úr a mi oltalmunk. És azzal zárja, hogy a seregek Ura velünk van. Immánuel. Az új szövetség lényege, hozzánk jött az Isten, hozzánk költözött az Isten, hogy velünk lehessen és vele lehessünk. És ez tényleg így van, akkor neked is lehet egy magán zsoltárod ezen túl, emellett, amelyikbe beleírod a maga történetét, ha megvan a kerete, ha valóban az Isten oldaláról tudsz indulni, szembesülni hatalmas erőkkel és akaratokkal, visszavonulni és újra kiállni, akkor jöhetnek a viharok, a támadások, nehézségek, mert az Isten a kezedbe vette az életedet, és akinek az Isten a kezébe vette az életét, az onnan ki nem ejti. Az Isten annál sokkal ügyesebb, sokkal erősebb és sokkal eltökéltebb, hogy az ő megváltott gyermekeit, ahogyan az Ószövetség ige mondja, markaiban metszve nyilván tartja, és nem ejti ki onnan. Micsoda életritmus Istennel kezdeni, ő hozzá visszalépni, csendben kitisztulni, megnyugodni, és szükség szerint felerősödni. És még egy dolog van, amit szeretnék megosztani veletek, testvérek, mindezt az ige, még egy ráadás ajándékkal is megtetézi, mert ez a szép Zsoltár, ez nem egyes szám első személyben fogalmazódik meg, hanem többes szám első személyben. Mintha egy kötelezvényt iratna velünk alá az Isten. Ezt nem lehet maszekul elmondani. Senki nem sajátíthatja ki ezt a Zsoltárt. Isten a mi oltalmunk és a mi erősségünk. Nem félünk. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Csak többes számú ige alakok vannak ebben a Zsoltárban. Ajándék, ami azt jelenti üzenetként, hogy az örökkévaló Isten, ami szabadításunkat és megtartatásunkat személyesen és egyénileg rendelte el és adta meg az ő fiában, Krisztusban, személyenként történt a kiválasztatásunk, de az életünket a szentek közösségében, az egyházban, a gyülekezetben élhetjük meg. Nem lehet egyedül. Nem szabad egyedül kiállni a viharral szemben. Nem szabad egyedül kiállni emberi rossz indulatokkal, támadásokkal szemben, mert ide vagyunk predestinálva, teremtve a közösségbe. Az Isten névben gondolkodik, egyénekből álló, személyesen megváltott, pásztorolt emberekből álló népben. És a nép ti vagytok, a nép mi vagyunk. És ez óriási dolog, hogy nem egyes szám első személyben botorkálunk, hanem többes szám első személyben haladunk. És ha szabad ma este azt mondani református lelki pásztorként, református és evangéliumus vonalra vetítve veletek is jobban kell érvényesítenünk az összetartást és összetartozást. Közelebben és mélyebben kell megélni az Isten nép tudatot. Együtt kell bejárnunk. Bejárnotok itt ebben a gyülekezetben is az Isten csend titkaiba. És együtt kell kilépnetek az éppen aktuális, zavaros, zajos vagy földrengéses korszakokban. Két üzenet tehát ma este, amit magunkkal vihetünk Istentől. A sorrend nagyon fontos. Hegy megindulások vannak, lesznek, maradnak. Támadások, íjak és harci szekerek újraindulnak, de az Isten oldaláról kell kezdeni a gondolkodást, és ő hozzá kell személyes, családi és egyetemes méretű közösségünkbe újra kiállni. És a második üzenet, hogy az Isten titkába, a csend titkába, ahol őt magát lehet megismerni, és általa minden szükségeset nem szabad elhanyagolni. Legyen az örökkévaló Isten ebben a két üzenetben mellettünk, és tartsa meg az értelmünkben, hogy tudjunk így szembenézni a reális valósággal, és így hátrahagyni a reális valóságot és a világ szemében semminek, értéktelennek mondott csendet, mi tudjuk jól kihasználni, és éljünk benne lelkünk gazdagodására. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, olyan sok felesleges küzdelmet harcoltunk, olyan sok felesleges sebet kaptunk, és ejtettünk mi egymáson. Milyen nagyszerű, hogy te irgalmas és jóságos vagy, te ezeket is helyre tudod hozni, és be tudod gyógyítani, akár a testünkön, akár a lelkünkön keletkeztek ezek. Bocsáss meg, hogy még mi egyházak is egymásnak tudunk feszülni. Sokszor nagyon sokáig kézenfogva együtt haladunk, egyszer csak jön valami kínálat, jön valami utelágazás, és aztán egymásnak hátat fordítunk, jobb esetben, rosszabb esetben egymásnak fordulunk. Köszönjük, hogy ez a ma este a te jelenléted által arról szólt, hogy neked egy kiválasztott néped van a teremtett világon, a Jézus Krisztusban meghívottak és megváltottak közössége, amelyet mi csak címkézünk, tárlázunk, elnevezünk, és megnevezünk egymás között. Köszönjük, Atyánk, hogy a reformáció hetében kérhetjük saját magunknak a megújulást, de nem csak saját magunkra, hanem a közösségünkre nézve is. Megvalljuk, hogy mi történelmi egyházak sokszor lelassulunk, nem vagyunk képesek felfogni az idők jeleit, vagy ha felfogjuk, akkor nem időben indulunk, vagy néha nagyon is előre szaladunk. Hát szeretnénk úgy visszavonulni és úgy kiállni a kellő időben és a kellő helyeken, hogy azzal téged dicsőítsünk. Eléd hozzuk, mennyei Atyánk, a családjainkat. Azokat, akiket nekünk rendeltél, akiknek minket rendeltél oda, te tudod, hogy milyen örömöket és nehézségeket hordozunk, miket titkolunk, és próbálunk a magunk eszközeivel gyógyítgatni. Könyörülj rajtunk, és védj le a hozást közöttünk. Áld meg a gyülekezetünket, ezt a gyülekezetet. És minden keresztény közösséget valahol csak az evangéliumot hirdetik. Ahol az a törekvés kap teret, hogy az emberek ne egyszerűen az egyház kereteibe, hanem hozzád térjenek, megváltó Krisztusunk. Könyörgünk az előttünk levő reformációi ünnepért, a halottak napi gondolatokért, megemlékezésekért, régi és új gyászolókért és gyászokért. Kérünk, gyógyíts bennünket, és add meg azt a szent életritmust, amelyikben elő tudunk állni a bizonyossággal, hogy te vagy a mi oltalmunk, vissza tudunk vonulni, hallgatni tudunk, csendben maradni, és aztán amikor kell újra kiállni. Köszönjük, hogy ránk figyeltél, és köszönjük, hogy rád figyelhettünk ma este. Amen. Együtt imádkozzuk hangosan az Úr Jézustól tanult imádságot, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus által. Amen. Leülve a 256. éneket énekeljük záró énekként. A 256. dicséret a Zsoltár alapján megfogalmazott ének, és nem az ismerősebb változat, fordítás, a 256. ezért talán még jobban át tudjuk gondolni ma este. Tessenek így énekelni, keresni, követni a dallamot, és a szöveget különös tekintettel kövessük. Erős vár a mi Istenünk!
Yeah. Erős várom Istenünk!